Tekintsük a halmazt. Ez legyen a prímszámok halmaza. Egy pozitív egész számot prímszámnak nevezünk, ha egyen és önmagán kívül más egész számmal nem osztható. Az egyet nem tekintjük annak, noha, de ilyen a kettő, a három, az öt, a hét, és így tovább. B halmaz legyen a valaha élt magyar írók halmaza, tehát ha valaki magyar író, akkor benne van, és ha benne van, most az mindegy, hogy nyakig vagy bokáig, az magyar író. Írónak azt nevezzük, hát lényegében, amit prímnek, hogy az egyen és önmagán kívül ne legyen más osztója, lásd még a mindenséggel mért magad. Ha pedig valaki író és magyarul ír, az magyar író. Ez a felfogás tehát nem tud értelmet tulajdonítani a magyarul ír, de nem magyar író kifejezésnek, illetve ez barokkos megjelenítése annak, hogy az illető nem író. Ez a prím, ez váratlanul tényleg jó definíció, vannak például az ikerprímek, a 9, a 11, a 17, a 19, Goethe és Schiller, Arany és Petőfi, Stan és Pan. Legyen FNU, az úgynevezett népi urbánus függvény. Értelmezési tartománya az A halmaz, értékkészlete a B halmaz, vagyis minden prímhez rendelünk egy magyar írót, több prímhez is tartozhat ugyanaz az író, de egy prímhez nem tartozhat egynél több magyar író, például kettő, mert az több, mint egy. Eddig valahogy így kezdődtek itt az előadások, tudósok beszéltek. Tudósok, akik tehát tudnak valamit, és erről a tudásukról itt beszámoltak. Mi a meleg víz? Molekulák, Brown mozgás, vagy Browning? Előkapta 38-as Browningját, és ettől fölmelegedett a víz. Mindenesetre szakszerűség, jól definiált kérdésekre szeriőz válaszok. Most azonban egy író állít, és elég, ha csak az író Örkény István által kiemelt jelentésére gondolunk, a vaj köpülésekor megmaradó tejszerű savankás folyadék, és már gyanítható, ez itt ma nem lesz ilyen egyszerű. Nem szívesen sertepertélnék a mi az irodalom kérdés körül, ezt meghagynám a szakférfiaknak és nőknek, de átfogalmazva már jobban kézre állna, hogy tudni, mi a bánat is az irodalom, és ha nem volnánk ilyen úri és vagy közszolgálati helyen, akkor azt is tudnánk, hogy a bánat helyett más szó is állhatna. És akkor erről a bánatról kicsit. Vagy másképp arról, hogy mit is akarok. Egy aféle irodalmi konferencián a nekem rendelt tolmács nagyon tudott spanyolul, ami jó volt, mert ott spanyolul beszéltek. Az irodalomról halvány duncja se volt, akárha nekem a tehén termesztésről beszéltek volna. Az előadó épp vidám dolgokat mondhatott, mert körülöttem dőltek a nevetéstől. Mit mond, mit mond? Várjon, figyelek majd később. Megint hallom, hogy Kafka és nevetés. Mit mond? Majd később. Ez így ment végig. Wittgenstein, Camus, orgiaszerű vihogások. A végén ránéztem a tolmásra, fiatal egyetemista lány volt, szigorúan, mint egy megrovóan azt mondta, igen, azt hiszem az irodalomról beszélt. Ezt szeretném én is elérni, hogy önök a végén azt mondhassák, igen, azt hiszem az irodalomról beszélt. Ebben az író beszélben nem csak az író problematikus, hanem a beszél is. Megszoktuk, hogy manapság mindenki beszél. Egyszer csak ott egy mikrofon, nagypapa hallasz, és beszélni kell. Háziasszony, focista, táblabíró, hivatásos pederaszta és amatőr bélyeggyűjtő, mindegy csak beszéljen. Folyamatosan műsoridő van. De az író hangsúlyozottan nem beszélő állat, hanem író állat. Én is, ahogy a költő mondja, én, leginkább papír közelben vagyok én. Másfelől meg az a helyzet, hogy már rég szerettem volna így állni egy tábla előtt, krétával. Itt meg is volnánk, de láthatták és látandják, hogy az igazi tanárok ilyenkor lazán a zsebükbe dugják a kezüket, és csak adnak, adnak, adnak elő. Hát ebből itt nem lesz semmi. Van én nekem rendes kéziratom, sok szó van rajta, mert kimélet nélkül mind fölolvasok. Egyetemezni nem szórakozni vagyunk. Lám a mi végre vagyunk a világon alapkérdésre, mint egy véletlenül kaptunk egy részválaszt. Heidegger szebben tette fel a kérdést. Wozu dichterin dürftigen Zeiten? Vagyis mi végre volnának a költők ínséges időben? Ez a mi végre is témánk. Szokták mondani, az író szerszáma a nyelv. Ez majdnem igaz. Én szívesen látom az írót, magamat, mint kézművest. Még inkább kőművest. Kőmíjes. Tégla, malter, rakni, nő a fal, leomlik, újra, föl le, kele menni, szóval valami nő. Itt kicsit megállnék mutatni valamit. A mondat arra lehet példa, hogy nem csak én írom a mondatot, az is írja önmagát. Vagyis másképp, hogy a nyelv is szerző. Az írásnál sok és sokféle összefüggésre lehet ügyelni, szimmetriákra, ismétlődésekre, eposzi állandó jelzőre, a leleményes komplexus. És akkor többnyire kiderül, mondjuk egy értő olvasásnál, ez akár még egy kritikusnál is bekövetkezhet, minden jó kritikus jó olvasó, de nem minden rovarbogár, hogy rendszerint sokkal több összefüggés, nyelvi játék, mélység és sekélység található a szövegben, mint amennyit az író beletett. Egy más szempont szerint ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy az rossz jel a munka minőségét illetően, ha csak az van a könyvünkben, amit beletettünk. Jobb korokban ezt elfogadták közvetlen Isten bizonyítéknak. Szóval a következő történt, ezt persze becsületszóra kell elfogadniuk, így nincs bizonyító ereje, de nem is bizonyítani akarok, hanem mutatni. Tehát írtam, hogy rakosgatjuk a téglát, nő a fal, és akkor eszembe jutott, hogy hány és hányszor kiderül, hogy amit fölraktuk estére, leomlott reggelre, hogy az nem is fal volt, hanem a legjobb esetben árok, gondolatjel, ha egy napot végigírok, és másnap mindent kihúzok, az két nap jó munka. Nulla linea sine dies. Innen logikus ugrás a kőműves kell emenni, aki nem, de bár nő. Az én kis linkségem már nem emlékezett, csak a nyelv, hogy a mondat elején volt már egy nő, de nem asszonyállatként, hanem igeként. Cherchez la verb. Személy szerint én jó barátságban vagyok a nyelvvel, nyelven a magyart értem, illetve ő van velem barátságban, megengedi ezt a barátságot, mert az még igaz lehet, hogy a kollega volt az úr, a vers csak cifra szolga, ám végül is a nyelv az úr. Ezért van azt kérem, hogy hűséggel nem az országomnak, nem a hazámnak tartozom, nem az osztályomnak, ha van, nem a családomnak, van, hanem egyedül a nyelvnek tartozom, a magyar nyelvnek. Jó társaságban vagyok. A nyelv az úr, és akkor zárjam parodisztikusan, ha bár fölül a gája. Ez például egy üres fölülés volt. Csak azért nem húzom, hogy lássák, a nyelvre se lehet mindent hagyni. Mondatkihúzáshoz ugyanazok a képességek és erők kellenek, mint mondatíráshoz. Mindesetre az már látszik, hogy itt a tárgyról való beszéd része magának a tárgynak, blöffszerűen használva a matematikai szókészletet, könnyű Möbius szalagok úszkálnak szigorú Klein kancsókban. A barátságról jut eszembe Balassa Péter, aki a nyáron halt meg, neki ajánlom ezt az előadást. Az írónak testközelből kell ismerni a szavakat. Kézbe kell venni őket, fogdosni, mit lehet velük csinálni, mit engednek magukkal, hogyan öregszenek, fásulnak el, vagy kezdenek el hirtelen gügyögni, épp milyen a kedvük, milyen lábbal keltek föl, babusgatni kell őket, és olykor üvöltözni velük, vagy ők babusgatnak, és ők üvöltöznek. Civil ember is ismeri ezt, csak nem szóval. Azt mondja Wittgenstein, a szónak nincs jelentése, csak szóhasználat van. Ezt a használatot kell ismerni naprakészen. Ez a használat erős. Szél ellen nem lehet szó használni. Itt alkalmazkodni kell, fölemelt fejjel gerincesen vállat vonni. Egy ideig ragozhatjuk tisztességesen az ikes igéket, csokoládézhatnám. De a nyelvi rögvalóság kicsúszik alólunk, hisz az ikes igeragozás stiláris értéke más, mint akár 20 éve, úgyhogy ha az ember nem vigyáz, azon kaphatja magát, hogy kisújja eláll, tartva a kávés csészét. Kisújjunk elállna, ha tartanók a csészét. Ez most nem ikessége volt, hanem tárgyas ragozás. Kevés dolog van messzebb a finomságtól, mint a finomkodás. szóhasználat változik térben és időben. És ugyan igaz, a nyelvnek van írója, nem az országnak, de mégis mondjuk, meddig német a német? Zürichben ugyanazt a nyelvet beszélik-e, mint Bécsben? Nem egészen. És Csíkszeredán se úgy és azt, mint Budapesten. És más a környezet is. Másképp hangzik az elkiáltott szó egy kútban, és másképp a pampákon. Föltéve, hogy a pampa olyan rónaszerűség, nem pedig egy állatfajta a puma és az emu közeli rokona. Bár nagy baj, a műveletlenségen túl nem volna az akusztikai példázás stimmel. Tehát, hogy egy példával éljek, ha azt mondom Zürichben magyar, ejsd magyar, az mást jelent, mint Bécsben. Édes hazám. Lefordíthatatlan szójáték. Csíkszeredán más a dimenziója, a színe, a sötéte, a játéka, a drámája a magyarnak, a szónak, mint Zalakaroson vagy Óbudán. Itt nincsen drámája. A dráma nélküliség drámájáról szól, azt hiszem, az egész modern irodalom. A nincsben lévő vanról. A lét elviselhetetlen könnyűsége, írja Kundera Párizsban. És ez pontos, csak itten még a könnyű is nehéz. A szavak szivárványzása nem csak térbeli, hanem időbeli is. A szavaknak idejük van, vagy másképp idő van a szavakban, a mi időnk, a használóké, a mi történelmünk, mi magunk. Elfelejtünk szavakat, másokra rálelünk, olykor túlságosan is, és lesznek divatosakká. Azt mondták, hogy ilyenkor semmit ne csináljak, hanem olvassak. A kérész életű divatszók így szerepelne az újságban. A politikusok például évek óta ragaszkodnak a markánshoz. Markáns véleménykülönbség, ez azt jelenti, hogy egyikőjüknek sincs véleménye, és ezt markánsan a tudomásunkra hozzák. A másik a mentén. De nem, hogy a Maros mentén, vagy hogy folt esett a nyusztal bélelt mentén, ami mégis valami megbízható, ha nem is polgári, de konzervatív ügylet, hanem az ilyen-olyan értékek mentén. Tulajdonképpen anyánk nyelve iránti tiszteletből nem volna szabad ilyen pártokra szavazni. Azt már nem is említem, hogy egy párt aki. Markáns, mentén, aki, erősszűrő. Ha még az alkalmasintot is hozzáveszem, már pedig hozzáveszem, hogy tudnék, az nem azt jelenti alkalomattán, hanem hogy vélhetőleg, valószínűleg, akkor csak állnánk itten pártok nélkül, ami nem volna érdekünk szügyig mélabúban. Tapasztalataink jó részt a diktatúrából valók, nyelvi tapasztalataink is. A diktatúrákat szenvedélyes, mit nem mondjak, vérmes kapcsolat fűzi a nyelvhez. Elég, ha Orwell 1984-ére utalok, a newspeakre, az új nyelvre, az új beszélre. Mert az embereket meg lehet félemlíteni, és akkor az emberek megijednek, és mindent bevallanak, és mindent elfelejtenek. A nyelv azonban fütyül a diktátorokra, még csak nem is röhög rajtuk, csupán vállat von, ezért igazuk van a diktátoroknak, ha meg akarják változtatni. De a nyelvet nehéz megváltoztatni. A nyelv persze nem jó és nem erkölcsös, azaz nem úgy van, hogy utálja a diktatúrákat és szereti a szabadságot. A nyelv van, és a vant nehéz megváltoztatni. De ha van, van a diktatúra is, és annak is van nyelve, teremt magának. A szocialista szó például, azt hiszem ez Czakó Gábor megfigyelése volt, fosztóképzőként viselkedett. A szocialista demokrácia a demokrácia, a szocialista erkölcs az erkölcs hiányát jelentette. A szocialista jövő maga volt a kilátástalanság, mélységes mély a jövő kutya, a szocialista segítségnyújtásról pedig szegény Dubček tarthatna pszicholingvisztikai értekezést. Megdöbbentő és lefegyverző, már-már megható, hogy a Kádár diktatúra mennyire egyetlen szótól függött. legitimitását maga előtt és erejét az adta, hogy ellenforradalomnak nevezte a forradalmat. Illetve mi neveztük annak, pontosabban ki annak nevezte, ki nem. A társadalom mint olyan annak nevezte, de az embereket lehetett e szerint osztályozni. Ellenforradalmat mondott, aki így gondolta, vagy nyíltan behódolt, vagy elege volt már az egészből és nem gondolt semmit. A nyíltan ellenszegülő forradalmat mondott, ezeket kis túlzással egy kézen meg lehetett számolni, mostanra már több száz síva kéne. És aztán volt a nyíltan semmilyen, ez volt a Kádár rendszer nagy leleménye, hogy ezt engedte, sőt támogatta, ennek szavaz 56-os események volt. Később kis iróniával, bárhogy hová mutatott az irónia hegye, azt nem tudni, 56-os sajnálatos események. Amikor a New York-i terrortámadásra, a szeptemberi események megjelölést halljuk, a mi diktatúrán edzett fülünk hallja ezt a kis torpanást, dadogást, enyhe zavart, hogy mondanának is valamit, meg nem is. Sőt, gondolnának is valamit, meg nem is. A diktatúra nyelve a csönd. A halálos, végtelen, mozdíthatatlan csönd. Én már csak a gyöngített változatot ismertem, a lágyat, a soft pornót. Ennek nyelve a hallgatás. Épp a diktatúráról való hallgatás, mert a gyönge diktatúra is diktatúra, a gyönge is erős, fölzabálja az alatt valók életét. Kádár alatt mindenki konkrétan 56-ról hallgatott. A szorzó táblában nem is szerepelt a 8x7. A 7x8 sem, mert ez olyan szorzásfajta, amelyik kommutatív. A szavak életéről beszélünk, 56-nak viharos volt az élete, 56-nak mint szónak, mint magyar szónak. A Zexund Fünfzig élt, mint Marci Hevesen. Egészen pontosan, wie der liebe Gott in Frankreich. Ami tehát a németeknek Franciaország, az nekünk Heves. A liebe Gottot most nem elemezném. Mutatok egy példát a változó időkre. Ha mondjuk a 70-es években leírtuk volna ezt a szép, négy, pozitív és egész számot, 54-55, kicsi torpanás, botlás és félrenyelés, 57-58, és föléje írtuk volna, hogy négy soros, akkor egy igazi, bátor, hazafias verset kapunk. Vélhetően nem remek mű, de a hiányzó mágikus szám érzékletesen fejezi ki a magyar nép örök szabadságvágyát, és így tovább, tényleg ott lüktet a Gottfried Bent idéző új tárgyiasság, mely mint egy Petőfi Sándor okos lelkesültségével ötvöződik. Elmúltak a csúfi idők, s ha most megpróbálkozunk így ebben a négy számmal, 54, 55, 57, 58, avval csak azt dokumentáljuk, hogy nem tudunk számolni. Hová lett a számok-e sorrendjéből a szabadságvágy, és Ben és Petőfi? Elvitte a kis cica. Vagyis a kivonuló szovjet katonák, vagyis a demokrácia. Ha nem kell sejtetni, akkor nem is lehet sejtetni. Akkor beszélni kell. Gondolkodni, mérlegelni, állást foglalni. Túlélőkből élők lettünk. Mindez nagyon mulatságosan tanulságos. De hogy dermesztően félelmetes is, azt akkor látjuk, ha elgondoljuk, hogy ez a négy soros, mely egyébként a mai napig lappang, tényleg nem jelenhetett volna meg 89 előtt, és nem minőségi okokból. Remélem, egy mai 20 éves számára ez egyszerűen elképzelhetetlen. Pedig így lett volna, hisz már az is elegendő volt, hogy Nagy Gáspár a főnégvi igenév NI végződését nagybetűvel szedesse, és az 56-ról való kussolás és a rossz lelkiismeret ebben azonnal fölismerte a kivégzett miniszterelnök Nagy Imre nevét. Következésképp betiltás, letiltás, vegzálás. Itt a német fordítás sem biztos, hogy segítene. EN, ott talán Erich Honeckerre gondoltak volna, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Amúgy a négy soros címa a magyar irodalomban már foglalta Pilinszky vers által. Alvó szegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek, égve hagytad a folyosón a villanyt, ma ontják véremet. Ezt a verset, amely 1956. júliusában jelent meg, nem érinti a szovjet katonák kibemasírozása. Ezt is jegyezzük meg. A szavak múltjának ismerete nem írói szakföladat, hanem mondhatni hazafias kötelesség, minden esetre szükséges, ha nem is elégséges föltétele az európai társalgásnak. Ha egy szót bepiszkoltak, vagyis piszkos fráterek elhasználtak, akkor ez a használat is hozzátartozik a szóhoz. Ha akarjuk, ha nem. Ez nem döntés, nem elhatározás kérdése. Ha az élettér kifejezést mérnök vagy belső építész használja, nem történik semmi. De ha már a magyarság életteréről beszélnénk, szándékaink legyenek bár a legnemesbek, ott üvölt a szó mögött az egész náci vircsaft. Vagy finoman szólva nem szerencsés a romák lakás problémájának végső megoldásáról beszélni. Egyrészt, mert nyilvánvalóan hazudnánk, másrészt azonnal betemetne minket az Endlösung nyomasztó árnya. Tévedés ne essék, ez nem politikai kérdés, hanem nyelvi kérdés. Bár az igaz, hogy az meg politikai kérdés. A nyelv erősebb. Annak idején nem értettük, hogy miért lett nemzetközi botrány abból, hogy a Fradi Ajax meccsen huhogtak. Tudnélik, ha egy színesbőrű ért a labdához. Azt hittük, ez csupán a nagyképű hollandok fölényeskedése. A hollandok valóban nagyképűen fölényeskedtek, de a huhogás, mely egyébként sokkal gyakoribb vagy gyakoribb volt a nyugati futballpályákon, mint nálunk, az olyasmit jelent, mint büdös nigger. Csak föl kell lapozni a nem létező szótárt. És erre hiába mondjuk, hogy mi ezt nem úgy értettük. Mi nem ezt akartuk mondani. Helyes, akkor meg kell tanulni a nyelvet, semmi nem indokolja, hogy ezt sértődötten ne tegyük meg, és akkor azt mondjuk, amit gondolunk, többé-kevésbé. De hát nem abszurd ez. Azért, mert egy vacak náci vagy nyilas használta ezeket a szavakat, azért én ne használhassam? Igen, azért. De én a szót az eredeti értelmébe használom. Nincs eredeti értelem, hanem van, ami van. De hát ez a szabadságon korlátozása. Valóban az. Ha nem történt volna meg mindaz, ami megtörtént, nem kerültünk volna ebbe a helyzetbe. De a 20. század, maradjunk ennél a szónál, abszurditásai után, nem ez a legkevesebb? Ez a figyelem? Ez az óvatosság? Ez az önkorlátozás? Nem másnak teszünk gesztust, nem mások történetéről van szó, hanem a miénkről. Érzékenységünk nem udvariasság, hanem erkölcs. Nem véletlen, hogy példáim a fasiszta diktatúrából valók, ez nem a sokat emlegetett kettős mérce, hanem rasszizmusban egyszerűen jobbak a nácik, meg a nyilasok. Gazdagabb a nyelvük, mert ebben gazdagabb az életük. Megígérték, hogy kiirtják az emberiség egy részét, és kiirtották az emberiség egy részét. Ezzel szemben a kommunisták megígérték, hogy mindenki egyenlő lesz, és kiirtották az emberiség egy részét. A két dolog, látjuk, nem azonos, innét a példatár féloldalassága. Ezek a nyelvi közmegegyezések nem különleges dolgok. Mindennapjaink része, tudásuk nélkül egy lépés sem tehetünk. Röviden elmesélem a Wittgensteini kőműves esetét velem. Régi történet, majdnem negyed század, ahogy építkeztünk, de olyan, mint egy irodalmi remekmű, nem érinti a szabadság hullámzása. A kérdésemre, hogy valami mennyibe kerül, azt mondja a tisztességes és hozzáértő kőművesmester, kolléga tehát, hogy 20 000. Amin én azt értettem, hogy az a valami 20 000-be kerül. Ha 19-et mondott volna, nem lett volna hozzáértő, ha 21-et, akkor nem lett volna tisztességes. 20 az ára, tehát 20-at mond, és majd annyit fizetek, ha tudok. Eltelt fél év. Már más ember voltam. Arcomra váratlan árkokat vágott az idő, egy kelet-európai tetőtér beépítés konok kemény ideje. Ha ekkor hallottam 20, mert kérdezni már nem kérdeztem, megtanultam, hogy nem szabad, minden csak kérdezni nem, szóval azt is tudtam, hogy ez a 20 sok mindent jelenthet, egyet biztos nem, hogy az a valami 20-ba kerül. Illetve még az is lehet, hogy annyiba. Az csak azt jelentette, hogy abban a helyzetben neki egy számot kellett mondania. 2, 3, 5, 7, vagy pi, vagy 20, vagyis csak nyugalom, majd lesz valami főnök úr, én meg fogom csinálni, maga ki fogja fizetni, nem kell aggódni, 20 000 az azt jelenti, hogy élünk, megvagyunk, és előbb-utóbb a tetőtér is készen lesz, talán. A változás lényegében leírható Wittgenstein fölfogásának alakulásával, a traktátus szigorától, hogy csak arról beszéljünk, amiről beszélni tudunk, a nyelvjátékok hallgatáson túli beszédéig, beszélgetéséig. De ez csak közbevetés volt, a féloldalas példatárnál tartottunk. Németországban csináltak egy közhelyszótárt, melynek magyar változatát néhány éve Barna Imre és Dalos György készített el szócséplő névem. El is hoztam. Ahol forgatható korongok segítségével hihetetlen dolgokat lehet kiforgatni. Itt most az sikerült, nem a legjobb. Mérsékelt trianoni magánosítás, a jelzés értékű tárgyszerű filozófia felel meg. 8192 szólam állítható elő, nemzeti konzervatív, illetve szoclib változatban. Foszforeszkáló ürességeket lehet kiforgatni, a közéletbe angazsáltak számára a kötelező játék volna. Az egyetemes gyökerű Kárpát-medencének a jövőorientált piackonform másság válaszol. A 15 millió gerincű önépítésnek a szabad kisebbségi alternatíva. A rendíthetetlen nemzeti tragédiának a szociális bíbói kilábalás. Mintha a nemzkonz rizsákon jobban lehetne vihorászni, mint a szoclibeken. De ez nem azért van, mintha a Rúd Szibarita vázolnánk, és nem is azért, mint az ürességek minőségében lenne különbség, hanem azért, mert a jobboldali szóhasználat erősebb kapcsolatban áll a nyelvvel, a nyelvet az összetartás jelképének tartja. Szép az az anekdota, amelyben valaki magyar turista New Yorkban magyar beszédet hál a háta mögött, ízes szögediest, megfordul, két fekete beszélget egymással, nyilván Szegedre jártak az orvosira, turista szinte automatikusan mondja, rémülten és örömmel, hát maguk is magyarok. Ezzel szemben a szoclib gyakorlatiasan használja a nyelvet, visszafogottan, tompán, tartózkodik a szóvirágoktól, matt, kiszes szürkében tartja stíljét. Azért ezek a fakó kifejezések is megérik a pénzüket. Lám ez a mondat most 2003 nyár végén életesebben viselkedik, mint a Fidesz kormányzás alatt. Mindig van mondat, amely beéletesedik. Tovább idő, pénz. Ha már a nyilasoknál meg az ávosoknál voltunk, ejtsünk szót a trágárságról. Trágárság, obszénság, drasztikusság, mosdatlanság, vaskosság, nyomdafestéket, nem tűrőség, illetlenség és irodalom, mi itt a helyzet. A művészet legfőképp szabad akar lenni, érzékeny a hazugságra, a maszatolásra, a tartüfökre. A szenteskedésnek, szemforgatásnak, a vallási és erkölcsi képmutatásnak nagy európai hagyománya van, és ez élő hagyomány, újra meg újra föléled, napjainkban is találkozhatunk ezzel a neobarok álsággal, és akkor az irodalom mámorosan néven nevezi a dolgokat, ami nem kevés. Kész, passz, meg is válaszoltuk a kérdést. Lassabban. A szabadság ilyen könnyen nem szerezhető meg, a szabadság elérése nem egy lépéses mat feladvány. Volt nekem egy pótanyám, egy apáca, Gizella, aki a kitelepítésben velünk lakott. Engem nagyon szeretett, ezért aztán becsületesen elolvasta mindig a soron következő könyvemet. Ez az asszony egész életében imádkozott. Kis túlzással két speciális forrásból buzogtak hozzá szavak, az imákból, meg az én könyveimből. De nem kerültek nagy összeütközésbe, néha picit ingatta a fejét, ahogy a pót és nem pótanyák szokták, muszáj ez, fiacskám. Muszáj bólogattam, mintha azt mondtam volna, Deo gratias. De azután a kis magyar pornográfiánál, meg később az egy nőnél, mégis azt javasoltam neki, hogy hát, hogy ezt ne. Jó, sóhajtott megkönnyebbülten. Ez a jó nem arra vonatkozott, hogy én rossz volnék, vagy hogy ezekben volna a rosszabbik énem, hanem még emlékeznek a pampákra vonatkozott, az akusztikára, a belső hallásra. Az én, nevezzük most így, erős szavaim, kifejezéseim, az ő imádságból, egy életen átvaló kontemplációból épült szóterében azonnal fölrobbantak. Egy ilyen után lapokig nem történt semmi, csak füst, láng, kormos törmelék, vagyis a szavaim rosszul viselkedtek, nem úgy, ahogy én szántam, vagyis rossz volt a szöveg. Nem mert én elrontottam, hanem mert ez esetben író és olvasó nem volt egymáshoz való. Nem volt esélyük egymással. A mostani irodalom olykor azért feszélyező, mert máshová teszi önnön korlátozásának határait. Részint az említett megnevezési mámorában teszi máshová, részint gyanakvásból. Abbéli gyanakvásából, hogy ahová a titoktábla tétetett, és a titokról valóban hallgatni lehet csak, ott még nem titok van, hanem hazugság. Az a szemrehányás, hogy az irodalom rossz példát mutat, szerintem nem helytálló. Először is nem jó példát mutatni van az irodalom. Nem arra való, nem arra van, hogy irodalom órák tárgya legyen. Nem arra van, hogy tanítson, neveljen, szórakoztasson. Nem alkalmazott tudomány. A szépség vad és szelidíthetetlen. Ám mindettől függetlenül is kétlem, hogy óvodás barátom azért küld el a buszba, mert oly verzátus volna a mai modern prózában. Ok és okozat cserélődne föl. Magam is olvasó lévén szívesen hárítom a felelősséget az olvasóra. Te, drága olvasó, te beszélsz így, miért gondolod, hogy a könyvekben nagyon más találnál? A mai író nem áll fölötte az olvasónak, nem olyan valaki, aki megmondaná az igazságot, ugyanolyan tévejgő alak, mint te, egy sorstárs, vagy, ahogy Ottlik írta, egy ürge. Ami persze a példaadást illeti, az egy általánosabb társadalmi jelenség része. Úgy beszél, mint a kocsisok, mondották régebben. A hány millió kocsis országa lettünk? Régebben a művelt, vagy csak a pozícióban lévő ember súlyt vetett arra, hogy választékosan beszéljen. A túróba, ez ma nincs így. Szerintem nincs obszén szó, csak obszén összefüggés. Egyébként hiába adnának egy tiltó listát szavakról, témákról, bármiről, dudolva lehetne undorító mocskos pornográf szövegeket eszkabálni, már ha ez volna a nemes cél. Ugyanazok a szavak, mozdulatok, melyek a pornólapokban vannak, egy szerelem csodájában megszentelődnek. Erre a csodára az irodalom is képes, igaz, mint minden csoda, ez is ritka. Az irodalom a csoda hiányáról is beszámol. Vagyis mindig az egészről van szó, és nem a szavak felosztogatásáról szalonképesekre és szalonképtelenekre. Meg hát nincsen is szalon. Ide tartozik még, hogy a magyar nyelv e tekintetben másképp viselkedik, mint Shakespeare vagy Rabelais nyelve. Arany János erotikus írói veszélyét egy titok zsebben tartotta, nem volt nyilvános. A magyar nyelv szemérmesebb, olykor prűdebb, mint az említettek. Ez esély is, nyűg is. Egyébként én még úgy tanultam, hogy a káromkodás az az Isten káromlása, nem egyszerűen a csúnya beszéd, de nézve a tudós szótárakat, ma ez általában a trágárságot jelöli. Azt a régi káromkodást, azt semmilyen formában nem tűröm, a sejtjeim nem tűrik, fizikai rossz hallanom. Azt hiszem, még sosem káromkodtam. Egy kivételt engedtek meg ezek a pápista sejtek, a tüneményes Varga Balázs egy örök életű kétsorosát. Ez is tanít, az is tanít. Mondtuk, hogy csak majdnem igaz, hogy a nyelv az író szerszáma, hogy a szerző birtokolja hű ebét a nyelvet, és pontosan tudni lehet, meddig tart a gazd és hol kezdődik a kutyus. Egy idézet Thomas Manntól, vagy Goethétől, minden idézet vagy Thomas Manntól, vagy Goethétől mutatja az irányt. Író az, akinek gondot okoz az írás. Azért ez meglepő, mert például pék az, akinek nem okoz gondot pékezni. Schumacher az, akinek nem okoz gondot autót vezetni. A Ferrari meg az, akinek nem okoz gondot a Schumacher, de elnézik. Az irodalom nem egyszerűen használja a nyelvet, tehát nem az a helyzet, hogy van egy gondolat, amely természetesen nemes és jelentős, aztán van ez a nagy nyelvi készség, és akkor ezek ketten szerencsésen találkoznak, mint Petőfi Sándor és Szendrei Júlia. Avagy a neutron az atommaggal, ahogy erről nyilván már szó esett ehelyett. Így módon aztán ezt a gondolatot, üzenetet a nyelv segítségével közvetítjük, ahogy mondani volt szokás, irodalmi köntösbe öltöztetjük. Igyekeztünk egy ilyen irodalmi köntösről képet mutatni, közvetlenül nem sikerült. A dressing gown, gondoljunk mómra, és a baby doll, gondoljunk akire jól esik, ezek ötvözete lehet. Minthogy így tehát a mondat nem valaminek a hordozója, hanem maga a dolog, ő egyszer a szállítandó birka és a kamion is, akinek van vizuális fantáziája, hát annak most jó. Ezért a viszony a mondathoz korántsem technikai. Minden mondat mögé oda kell az írónak állnia, mindenestül, patetikusan szólva az egész életével. Miközben a jó mondat önmagában még semmi, illetve úgy minden, hogy alig valami. És azt is szoktam mondani, hogyha írás közben egy gondolatom támad, fölugrok, és addig járkálok, míg el nem felejtem. És akkor folytathatom a munkámat. Az irodalom, a regény nem gondolatokkal dolgozik. A filozófus tesz így, ő beszél így. És másképp beszél a tudós, másképp a tanár, másképp a pap. Mind külön nyelv. A világ megismerésének különböző módjairól van szó. Az irodalom a nyelven keresztül nézi és tapasztalja a világot, és itt ugyan nagy felfogásbeli különbségek lehetnek, gondoljunk Thomas Mannra és Joyce-ra, de az közös, hogy az akciók a nyelvben történnek. Nem elég gondolatilag tisztázni valamit, szavak kellenek hozzá. Nem elég szenvedélyesnek lenni, nem elég szeretni, gyűlölni, szavak kellenek hozzá. Szavakból lesz fölépítve minden, a legszemélyesebbnek tetsző emlékek is. Sőt, ez a személyi szövegfüggő. A mai szerzőt a szöveg teremti. Így aztán nem is lehet kifelé mutogatni a szövegből, a szöveg a világ. Van, aki ezt a nyelvben létet másképp gondolja, vagy legyint rá, nem érdekli, mert mondjuk az irodalmat erősebben a történelem felől nézi. Ez a felfogás az irodalmat a közösség vagy a nemzet szolgáló lányának tekinti, valaminek, amit egy magasabb cél a haza üdve érdekébe be lehet vetni. Szabadsághiányos időkben, és szeretjük azt mondani, hogy errefelé ilyenek voltak az idők, nagy a vonzása a szolgáló lányos látomásnak, mert jól és természetesen működik, meg nincs is nagyon választásunk. Ha nem lehet beszélni, az irodalom fortélyosan tud hallgatni, épp mondjuk az elvesztett szabadságról. Ma így nem működik. Az irodalom továbbra is többek között az elvesztett szabadságról beszél, csak most már látjuk, amit eddig is lehetett volna, hogy ez nem pusztán politikai kérdés. A szolgálólányos fölfogás azt is föltételezi, hogy az irodalom a társadalmi hierarchia fontos pontján áll, ez ma nincs így. A társadalom többé-kevésbé fütyül az irodalomra, amit én többé-kevésbé rendben lévőnek tartok, az a része is fütyül, amely osztja a most említett fölfogást. A szavak jelentőségével és egyszeriségével kapcsolatban emlékeztetek Íj és haza a magasban című versére. Te mondd magadban, behunyt szemmel, csak mondd a szókat, miktől egyszer futóhomokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Haza a magasban, haza a szóban. A fentiek értelmében alig provokatívan úgy mondanám, hogy az gyanús, ha az írónak mondani valója van. Illetve ha van, akkor mondja, álljon katedrára és beszéljen. De úgy van, ahogy Josif Brodsky írja, szakmánk méltóságának nem a szónoki emelvényen tanúsított magatartása mércéje. Rendben, szerző ne akarjon mondani semmit, de ha a könyve sem mond semmit, akkor minek az egész fölhajtás? Akkor az univerzum legerkölcsösebb, legszebb, leghelyén valóbb mozdulata, hogy úgy hajintjuk a sarokba az ilyen könyvet, hogy csak úgy nyekken. Vagy sudba, az is jó. De ha sudba, akkor inkább górjuk. Úgy górjuk a sudba, hogy csak úgy nyekken. A nyekken az maradhat. A sud az olyasmi, mint a puma, csak melegebb. Befejezésül még valamiket az irodalom jellegéről, alkatáról. Az irodalom a filozófiával, a vallással, a tudománnyal a lét titkait fürkészi. Azon írók könyve is, akiknek ez a vallomás túl sok, akik le nem írnák ezt a mondatot. Én is ilyen vagyok, csak én leírom. Ez a fürkészés komoly dolog, és ebben az értelemben az irodalom komoly. Ám ezer arca van, mert Vörösmarty sötét nagy költeményei ugyanúgy fürkésznek, mint Vörös egyszavas verse, Tojásé, vagy akár egy laza limerik, ki akkor jó, ha jól megrémelik. Az irodalom újra értelmezi a komolyságot. A kicsiségek, linkségek, véletlenszerűségek, játszások mögött mindig ott a fürkészés. A fürkészés felelőssége és méltósága. Van, aki azt szeretné, ha az irodalom is világos kérdésekre világos válaszokat adna, két derékszögű író négyzetének az összege, és így tovább. Egyáltalán, hogy valljon szint. Az irodalom azonban inkább színeket vall. Az igen-nemhez, a bináris világhoz nem kell író, az főként a talánhoz meg a lehethez kell. Bárki tudja. Mert tud persze az irodalom is zavtosan egyértelmű lenni, akasszátok föl a királyokat. Tömör világos fogalmazás, polgári program szoci beütéssel. Az irodalom bonyolult. Pandori szavával bonyi. Nem gonosz posztmodernek vagy ásatag naturalisták bonyolítják, hanem eleve az. Nem túl bonyolult, hanem bonyolult. Ez a természete. A bonyolult ma szitok szó. Hessegetnék el magunktól. Olyan bonyi az élet, és akkor még ez is. Jelzem, mintha maga az irodalom is errefelé változnék, nem szereti a bonyolultat, vagyis önmagát, ami nem szokott jóhoz vezetni. Az a bizonyos fürkészés teszi az irodalmat bonyolultá, vagyis ő maga. Akkor is bonyolult, ha egyszerűnek hat. Ezt olykor a nagyírók tudják, a nagyságunk ebben is áll. A bonyolulttól nem kell félni, a zavarostól kell félni. Egyre többet tudunk, és egyre pontosabban tudjuk a tudás, sőt, tudhatóság korlátait. Nagyon szépen és nagyon felületesen el tudnám mesélni Gödel ide vonatkozó nevezetes tételét. Miért csodálkozunk hát, ha klasszikus regényeink minden tudó elbeszélője, ki úgy, de úgy a szívünkhöz nőtt, kézen közön elillant. Vagy ha nem illant, akkor, mint oly sok régi komoly barátunk, parodisztikus kontúrokat öltött. Pedig csodálkozunk. Miközben már rutinosan zsolozsmázzuk, hogy minden egész eltörött. Valóban. De akkor miért gondoljuk, hogy ez éppen a művészetekre ne volna hatással? Heidegger ínséges időkről beszél. Nem csak az Isten, az Istenek menekültek el, hanem az Istenség fénye is kialudt a világtörténelemben. A világé ideje ínséges idő, mert egyre ínségesebb lesz. Már olyan üressé lett, hogy Isten hiányát sem képes hiányként érzékelni. Ínséges az idő, mert hiányzik belőle a fájdalom, a halál és a szeretet elrejtetlensége. Akkor mi végre is? Mi a bánatnak is a költő? Heidegger válasza, költőnek lenni ínséges időben azt jelenti, éneklően az elmenekült istenekre figyelmezni. Változik a világról való ismeretünk szerkezete, és változik a kultúra szerkezete. Ennek egyik jele, látjuk, érezzük, tapasztaljuk, ahogy változik a szó és a kép viszonya. Az előző évezred a könyv évezrede volt. Létünk talán legfontosabb dokumentumát, a Bibliát, ezért is nevezzük a könyvek könyvének. Egyébként a könyvek könyve is könyv, így helye a könyvespolcon van, hogy gyorsabban is rátalál az ember, mintha külön díszasztalkán volna. A díszasztalkákat belepi a por. Hogy ez az évezred minek az évezrede, nem tudom. A mai olvasó olykor ingerülten elégedetlen a mai irodalommal. Hol a történet? Hol vannak a szerethető figurák? Hol az élet? Ha harc, hát legyen harc. Én is olvasó vagyok, én meg az olvasóval vagyok elégedetlen. Amit a bestseller listák mutatnak, az nem az értékrend hiánya, ennél gyökeresebb a változás. Mert ha ennyi volna, az azt jelenteni, van ez a rend, tudunk róla, elfogadjuk, csak itt nem érvényesül. Az új jelenség azt hiszem az, hogy nincs konszenzus az értékeket illetően. Te Mozartot tartod jónak, én meg Salierit. És akkor mi van? Ezt most nem részletezem, de hatékonyan tudnám magam alatt vágni a katedrát. Nincs történet? Nincs íve az elbeszéléseinknek? Hát miért nem tetszik olyan életet élni, amelynek íve van? Rajzolom. A-tól B-ig. És halad, és rendben, és lineárisan. És miért tetszik események helyett események valószínűségével dolgozni? És miért tetszik össze-vissza beszélni a fényről? Hol azt állítvány és bizonyítvány, hogy az hullámtermészetű, hol meg azt, hogy részecske? És miért tetszik sunnyogni, ha valaki egyszerre szeretné tudni egy elemi részecske helyét és sebességét? És miért tetszik faxizni az idővel is annyit, relatíve sokat? Miért tetszik pszichoanalitikushoz járni, vagyis miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért tetszik áldigálni a saját élete mellett? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektálni? Csak reflektálni. Miért nem tetszik elfeledkezni az életről épp azáltal, hogy élni tetszik? Miért tetszik folyton rohanni? Miért nem tetszik egy aranykorban élni? Miért tetszik újra meg újra új életet kezdeni? Miért nem tetszik tudomásul venni, hogy egy életünk van? Miért nem tetszik tudni, hogy egy életem, egy halálom, mégis megpróbálom? Miért nem tetszik? Anyám pedig azt mondta, hogy tetszikezni pedig nem tetszikezik az emberfiam. Mire én mélyen a szemébe néztem, bárhol a világban fölismerem ezt a kékes szürkét, mintha könny csillant volna, ez most hogy jön ide. És azt mondtam, irgalom, édesanyám, nézd, jaj, mama, kész ez az előadás is. Köszönöm a figyelmet.